Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Horta Jolivér, a Századék Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetője. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Az Európai Bizottság tervei szerint 2027 végére teljesen leállítanák az Európai Unió területére érkező orosz energiaimportot. Kezdjük a gázzal. Mennyi orosz gáz érkezik most az Unióba, és mennyi jött 2022. februárja, vagyis az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt?
Az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt, illetve az energiaválságot megelőzően az Európai Unió gázellátásának valamivel több mint 40%-a érkezett Oroszországból. Ez a tavalyi évre, hogyha teljes évet nézünk, 20% alá 19%-ra csökkent. A szerkezet jelentősen megváltozott. Korábban a vezetékes beszerzések domináltak, és ahogyan a Jamal vezeték kiesett, majd az északi áramlat vezetéket fölrobbantották, az ukrán tranziton csökkent a beszerzett energia mennyisége. Ezekkel párhuzamosan a cseppfolyósított földgáz beszerzések megnőttek, de ezzel együtt azt mondhatjuk, hogy a kitettség körülbelül a felére csökkent. Ennek az volt az ára, hogy az árak az európai gáztőzsdéken a korábbi átlagokhoz képest egy több mint kétszeres emelkedést produkáltak. Korábban 15-20 euró per megawattóra között mozogtak az irányadó holland gáztőzsdén a szintek. Ez a 2022-es évben, nyári időszakban nagyon megemelkedett.
Volt ugye egy időszak, amikor az orosz belenyúltak a gázárba, vagy legalábbis utólag úgy tűnik, és 370 euró is volt, az
csak
addigi
nem három, igen.
5 euróról ugrott fel. Szinte.
Addigi 15-20 euróról, valóban az első nagy ártüske 2021 őszén volt, utána volt egy decemberben, utána volt egy 2022 első időszakában, és ahogyan a háború kirobbant, és utána elindult az egyrészt kommunikációs, másrészt kereskedelmi adokkapok, talán emlékszik szerkesztő úr, hogy 2022 nyarán nagyon sok szó esett az északi áramlat gázvezetékről, azon mekkora mennyiséget szállítanak az oroszok, mennyivel fogják vissza a szállításokat, mennyiben ténylegesen karbantartási nehézségek okozzák a visszafogást, és mennyiben nyomásgyakorlási kísérlet. Ezeknek a következményeképpen valóban 2022 augusztusig 350 euró per megawattóráig emelkedett az azonnali piacon tapasztalható ár, utána volt egy korrekció. A problémát az okozza, hogy a korrekciót követően is az új egyensúlyi árszint, az új átlagárak, amik az európai piacon kialakultak, több mint kétszer olyan magasak, mint ami korábban jellemző volt, és hát ennek nagyon súlyos következményei voltak mind az európai iparra, mind az Európai Unió lakosságára nézve. Az ipar kapcsán szerintem érdemes elmondani, hogy a tavaly őszi drági jelentés egyértelműen rámutat, hogy a közösség versenyképességi problémáinak egyik gyökér oka, hogy drága az energia. Egy európai iparvállalatnak ma 4-5-ször annyit kell fizetnie, mint egy amerikai versenytársának a gázért, és 2-3-szor annyit a villamos energiáért, tehát már most is rendkívül magasak az árszintek. Ami a lakosságot illeti, itt talán még lesújtóbb tendenciák bontakoznak ki. 2021-ben azoknak az európaiaknak az aránya, akik nem tudták kellő mértékben felfűteni az otthonukat, vagy akikkel előfordult, hogy anyagi okokból nem tudták befizetni időben a rezsiszámláikat, 7% alatt volt. Ezek az értékek mostanra a fűtési nehézségek tekintetében 22, a díjfizetési nehézségek tekintetében 26%-ra emelkedtek. Ezt a századvég új kutatása tartalmazza ezt a két eredmény, de egyébként más kutatások, az Euróbarométer kutatás is alátámasztja ezeket az eredményeket. Tehát csak azt szeretném mondani, hogy a versenyképességi problémák nagyon megnőttek, az energiaszegénység nagyon jelentősen megemelkedett, és az Európai Unió egy energia csapdába került.
Az Egyesült Államokban egyébként mennyi a földgázára? Akár mondjuk, ha egy átlagot nézünk, mert valószínűleg ott is vannak különbségek, akár még regionális különbségek is. Most ugye jelenleg az Európai Unióban a holland gáztőzsde olyan 37 euró körül méri a földgázt.
Hát az Egyesült Államokban olyan, hogyha átszámítjuk, olyan 10 euró per megawattóra környékén mozognak az árak, tehát jóval alacsonyabb árszintek jellemzik az amerikai piacot, és ezzel együtt Donald Trump drill baby drill, fúj baby fúj kampányszlogennel nyert, tehát Trump azon fog dolgozni a következő időszakban, hogy az amerikai szénhidrogén kitermelést felpörgesse, hogyha bővül a kínálat, az lefelé nyomja az árakat, és ez az amerikai versenyképességnek és energiaszegénységnek is jót tehet. A probléma, hogy ezzel párhuzamosan az Európai Unióban a központi intézményrendszer nagyon erősen abba az irányba tolja a közösség egészét, hogy az a szelektív vásárlási gyakorlat, az a szankciós politika, ami 2022 óta egyre inkább eluralkodik a piacon, az tovább folytatódjon. A bizottság néhány héttel ezelőtt az asztalra tett egy javaslatot, amely keretében már idén év végéig betiltanák az úgynevezett azonnali ügyleteket, az azonnali orosz gázbeszerzéseket. Ez a jelenlegi volumenek körülbelül harmadát érintené, és 2027 év végéig pedig a hosszú távú szerződések keretében beszerzett orosz gázt is kipucolnák az európai piacról. Ez egy újabb jelentős áremelkedést jelentene.
Majd erről még részletesebben, de említette ugye a csepp folyósított földgázt. Hova érkezik a csepp folyósított földgáz Európán belül? És arra hogy nem vonatkozik a tiltás?
Ez egy nagyon érdekes történet. Az orosz cseppfolyósított földgáz szállítmányok legnagyobb volumenben Belgiumba, Franciaországba érkeznek, és lényegében mióta 2022-ben elkezdődött a szankciós politikának, és különösen a gázembargónak, a gázembargó lehetőségének a vitája, azóta egyre markánsabban felmerül újra és újra, hogy a cseppfolyósított földgáz beszerzéseket tiltani kellene. A legtovább ez a törekvés tavaly nyáron jutott, amikor ténylegesen bekerült az orosz LNG az Európai Unió szankciós politikájába. Ezt megelőzően azt tapasztalhattuk, hogy azok a képviselők, akik erősebb szankciót szorgalmaztak, erősebb szankciókat, azzal érveltek, hogy minden orosz LNG beszerzést azt le kellene állítani. Csak aztán jött a szakma, és jelezte, hogy ennek nagyon súlyos következményei lennének az ellátás biztonságra és az árakra nézve, úgyhogy a politika visszakozott, és végül a szankciós csomagba, a tavaly nyári júniusi szankciós csomagba csak egy olyan intézkedés került be, ami az Európai Unióba irányuló orosz cseppfolyósított földgázszállítmányokat nem tiltotta, csak a reexportra, a továbbértékesítésre szánt mennyiségeket. Ennek viszont az lett a következménye, most már látjuk több hónap elteltével, hogy azok a szállítmányok, amelyeket korábban reexportra, továbbértékesítésre szántak is, az Európai Unióban landoltak, és azok a nem orosz cseppfolyósított földgázbeszerzések, amelyek eredetileg az Európai Unióba érkeztek volna, azok kerültek tovább értékesítésre harmadik országokra. Tehát az orosz cseppfolyósított földgázbeszerzések a tavalyi évben a szankciónak köszönhetően is növekedtek, ezzel párhuzamosan egyébként az amerikai cseppfolyósított földgázbeszerzések 2024-ben a 2023-as évhez képest valamelyest csökkentek. Részben ez magyarázza azt is, hogy Donald Trump nagyon erősen próbál politikai nyomást gyakorolni az európai vezetésre, hogy vásároljanak több amerikai cseppfolyósított földgázt, és ez magyarázza azt is, hogy az európai politikai elit szankciópárti része újra elővette az orosz cseppfolyósított földgáz, illetve általánosságban a gáz kérdését.
Sőt, az a kőolajét is, mert hogy ugye Donald Trump jó pár héttel ezelőtt azt mondta, hogy a vámokat akkor kerülheti el, a nagyon magas vámokat az Európai Unió, hogyha 350 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiahordozót. Mert ugye nagyjából annyi a külkereskedelmi deficit Amerikából nézve. De maradjunk még egy kicsit annál, hogy hogyan sikerült a kieső 20% földgázt pótolnia Európának. mondta a 40%-ot, ami nagyjából 20%-ra esett, de ugye amikor 40%-os volt az orosz földgáz aránya, akkor nagyjából 500 milliárd köbmétert használt Európa. Csak volt egy visszaesés, egy gazdasági visszaesés, és most olyan 400-450 milliárd, na most ennek a 20%-át, vagy 20%-nál kevesebbet hozzuk be Oroszországból. Honnan pótolta Európa azt a gázt, amit már nem az oroszoktól veszünk évek óta?
Már 400 milliárd alatt járunk, itt az elsődleges új beszállítók az Egyesült Államokból érkező cseppfolyósított földgázexportőrök voltak, az amerikai LNG lényegében elsődleges piacává az Európai Unió vált, és növekedett a beszerzés Norvégiából is, illetve még néhány más helyről, de azért azt látjuk, hogy az orosz gáz helyettesítését elsődlegesen az amerikai LNG látta el, és a jövőben is ettől várják a megváltást azok a vezetők, akik most a szigorúbb szankció mellett érvelnek, tehát két héttel ezelőtt, amikor Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa bejelentette ezt az új törekvést, ezt az új intézkedés tervet, akkor föltették neki azt a kérdést, hogy mégis hogyan képzeli a következő években helyettesíteni az orosz gázbeszerzéseket, és azt mondta, hogy egyfelől arra számít, hogy az Európai Unió gázigénye tovább csökken, olyan ütemben, mint ami az elmúlt éveket jellemezte. Megjegyezném, hogy ennek nagyon súlyos társadalmi és gazdasági ára lenne, mert ez azt jelentené, hogy az ipar mélyrepülése tovább folytatódik, vagy fokozódik, és azok az energiaszegénységi mutatók, amikről az előbb beszéltünk, tovább romlanak. Tehát ez lenne az egyik terület, az igény csökkenés, a másik pedig, Jorgensen úgy számol, hogy azok a tervezett új kapacitások, amelyeket a következő években megvalósítanának elsősorban amerikai befektetők, azok mind-mind megvalósulnak. Egyébként román kapacitásokra, fekete-tengeri kapacitások megvalósulásával is számol. Én ezt is egy felelőtlen gondolatnak tartom, mert egy kontinens energiaellátását nem szabad még meg nem valósult kapacitásokra alapozni. Arról nem is beszélve, hogy ezzel a gondolkodásmóddal szerintem van egy általános koncepcionális probléma is, ennek több oldala is van. Egyrészt, hogyha ténylegesen a függőség csökkentése a cél, akkor nem a nulla az észszerű orosz beszerzés, tehát hogy az Európai Unió függősége úgy csökkenthető, hogyha megteremtjük, hogy minél több útvonalon keresztül, minél több beszállító a piacra léphessen, és köztük minél nagyobb legyen a verseny. Ennek nem az az útja, hogy beszállítókat zárunk ki abból, hogy az európai piacra juttathassák az energiájukat. És másfelől pedig, ha szűkítem a kínálatot, az nyilvánvalóan felfelé fogja hajtani az árakat. Márpedig a budapesti deklarációban az Európai Bizottság is vállalta, hogy mindent megtesz az Európai Unió versenyképességének a helyreállítása érdekében. Ráadásul, ahogyan az energiaszegénységi mutatók rámutatnak, az Európai Uniónak elsősorban energiaszegénységi problémája és nem orosz beszerzési problémája van. Egy olyan családnak, aki nem tudja felfűteni az otthonát, teljesen mindegy, hogy mekkora arányban vásárol az EU orosz vagy nem orosz földgáz, mert az a fő energetikai problémája, hogy nem tudja kifizetni a számláit.
Ugye van egy kínálat, vagy van egy beígért kínálat az Egyesült Államok részéről. Egyrészt az előrejelzések szerint jelentősen nő majd az Egyesült Államok földgáz kivitele, majd kérem mondja, hogy pontosan milyen tervek vannak. Már építés alatt áll több terminál az Egyesült Államokban. Másrészt ugye az Egyesült Államok elnökének van egy ilyen kifejezett óhaja, hogy az Európai Unió, mint ugye említettük, vegyen több energiahordozót az Egyesült Államokból.
A legoptimistább becslések azt mondják, hogy Amerika cseppfolyósított földgáz export képessége, potenciája 2030-ig a jelenlegi kétszeresére növekedhet. Hogyha ezek a legoptimistább előrejelzések megvalósulnak, akkor, és közben az Európai Unió továbbra is csökkenti a gázigényét, akkor összességében valóban az amerikai szállítások jelentős részben fedezetet kínálhatnak a törekvésre.
Mert most nagyjából 40 milliárd, és akkor lesz olyan 80 milliárd, vagy legalábbis a duplája?
Így van, körülbelül ilyen nagyságrendekről beszélünk. A második dolog, hogy Trump 350 milliárd dollár értékben értékesítene az EU-ba. Én ezt egy irreálisan magas összegnek gondolom, de az elmúlt hónapokban azért azt tapasztalhattuk, hogy Donald Trump nagyon gyakran azt a tárgyalási stratégiát alkalmazza, hogy egy szélső értékkel indít, és akkor utána valahol középúton megállapodnak a felek. A tavalyi évben kevesebb, mint 100 milliárd dollár értékben vásárolt az Európai Unió energiahordozót az Egyesült Államoktól, és ennek egy jó része ráadásul olajbeszerzés volt. Tehát, hogyha a kétszeres kapacitásbővülés meg is történik, amit az amerikaiak, a legoptimistább elemzők az amerikaiaktól várnak, még akkor is nehezen lehet elképzelni, hogy hogyan növekedne 3,5-szeresére a mostani érték, kivéve, hogyha nem történik egy nagyon jelentős áremelkedés. De az amerikai cseppfolyósított földgázra szerintem még azt, vagy földgázról szerintem azt még érdemes elmondani, hogy számomra egyre inkább úgy tűnik, hogy Trump egy egészen más stratégiát alkalmaz, mint Biden alkalmazott. Biden nagyon jelentősen abba az irányba terelgette az Európai Uniót, hogy váljon le az orosz energiahordozókról. Trump viszont már inkább abban tűnik érdekeltnek, hogy egyfelől üzleti értelemben pozíciókat szerezzen a vezetékes orosz gázbeszerzéseiből is az Európai Uniónak, másfelől a cseppfolyósított földgáz piacát is leuralja az EU-nak. Ezt mutatja az, hogy Trump már megállapodást kötött Ukrajnával az új energiahordozó kitermelési és logisztikai tevékenységekre vonatkozóan. Ezt mutatja az is, hogy a sajtó hírek szerint, de komoly sajtóorgánumokban megjelent számos cikk szerint nagyon intenzív tárgyalások zajlanak arra vonatkozóan, hogy Trump szeretne valamilyen módon amerikai részvétellel bekapcsolódni az északi áramlat gázvezeték helyreállításába. Ennek egy mellékzöngéje ennek a történetnek, hogy az új készülő 18. szankciós csomagba az Európai Bizottság, és úgy tűnik, hogy Németország is már bekívánja emelni az északi áramlat gázvezetéket, hogy ezzel biztosítsa, hogy a jövőben sem indulhat meg a szállítás. Csak azt szeretném ezzel mondani, hogy az amerikai cseppfolyósított földgáz szállítmányok már nem igazán a vezetékes orosz gázzal versenyeznek, hanem sokkal inkább a cseppfolyósított orosz gázbeszerzésekkel. És Trump ezért a vezetékes orosz gázbeszerzésekből részesülni szeretne, a cseppfolyósított piacot pedig teljesen le kívánja uralni, de hogyha ez sikerül neki, én akkor is kevés esélyt látok arra, hogy ez a 350 milliárd dolláros igény ez megvalósítható.
A Bild mostanság számolta ki, hogy 2025-ben, legalábbis előrejelzi, 233 milliárd eurónyi fosszilis energiahordozót exportál várhatóan Oroszország, és ebből 20 milliárd eurónyit vásárolnak meg az Európai Uniós országok. Vagyis akkor ezt a 20 milliárd eurónyit kellene az Egyesült Államokból beszerezni, ami a 350-hez képest ugye nagyon kevés, de a 100 milliárdhoz képest az már 20%. Vagyis ez teljesíthető lenne, hogy kiváltsák az Oroszországból beszerzett gázt.
Arról, hogy az orosz gázbeszerzés, olajbeszerzés, az orosz urántermékek helyettesítése 2027-ig, tehát hogyha több év van rá, és nagyon sok pénzt költünk rá, megvalósítható-e vagy sem, van egy szakmai vita. Az Európai Bizottság egyes háttérintézményei is mást állítanak. Erről a Brüggel például kiadott egy tanulmányt, amiben a nukleáris fűtőelemekkel foglalkozik, és arra jut, hogy ezt nem lehetne ilyen rövid időtávon helyettesíteni.
Mert hogy azokra is vonatkozna.
Mert hogy azokra is vonatkozna, egyébként azokról is érdemes talán egy pár szót beszélni. Van olyan másik intézet, ami pedig arra jut, hogy egyébként meg lehetne valósítani, de szerintem nem ez a kulcskérdés. Nem a realitása a kulcskérdés az egésznek, hanem hogy észszerű lenne. És erre viszont tudjuk egyértelműen a választ. Az a válasz, hogy nem lenne észszerű nullára csökkenteni az Európai Unió orosz energia beszerzéseit. Ez sem energiabiztonsági, sem gazdasági érvekkel nem indokolható ez a törekvés, megjegyzem, háborús, vagy hogy mondjam, szankciós logikával sem. Az elmúlt két hétben mind Ursula von der Leyent, mind Dan Jorgensent, az energiaügyi biztos megkérdezték arról, hogy ha holnap békét kötnének a felek, akkor mi lenne ezzel a 2027-es célkitűzéssel? És mind a ketten azt mondták, hogy a háború lezárásától függetlenül továbbra is fenntartanák ezt a célt. 2027-ig minden orosz energiahordozót ki kell pucolni az európai piacról. Maga Ursula von der Leyen a három legnagyobb prioritású ügy közé emelte ezt a kérdéskört. Elmondta, hogy az európai Európai Bizottság agendáján a következő időszakban három célkitűzés fog szerepelni. Az első Ukrajna felfegyverzése, a második Ukrajna gyorsított Európai Uniós csatlakozása, a harmadik pedig az orosz energia teljes körű kitiltása az Európai Unióból.
Az árak szempontjából kivel versenyzünk, illetve a holland gáztőzsde árait mi határozza meg? Az, hogy Európán belül mekkora a kereslet, vagy mondjuk az, hogy a távol-keleten mekkora a kereslet azokra az amerikai LNG kapacitásokra és azon hajószállítmányokra, amelyek elindulnak az Egyesült Államokból. Mert ugye régebben lehetett azt is hallani a Covid idején, illetve az energiaválság idején, hogy hajók fordultak meg, mert jobb árat adtak Európában, vagy jobb árat adtak éppen távol-keleten. Szóval a holland gáztőzsde árait mi határozza meg? Az európai piac, vagy a világpiac?
A holland gáztőzsde árait közvetlenül az európai piacon kialakuló keresleti és kínálati viszonyok határozzák meg, csak hogy azt, hogy mekkora az Európában kialakuló kínálat befolyásolja, hogy mi a helyzet az ázsiai piacokon, illetve máshol. És ahogyan az európai ellátásban a cseppfolyósított földgáz aránya növekedett, és a vezetékes beszerzések aránya csökkent, úgy az egész piac, ha úgy tetszik, globalizáltabbá vált, hiszen a cseppfolyósított földgáz, ahogyan arra szerkesztő úr is utalt, egy globálisan kereskedett termék, és egy cseppfolyósított földgáz tanker szállítására alkalmas tankerhajóval megtehetem, hogy visszafordítom az eredeti célállomástól. Azt is megtehetem, hogy nem kötök ki, hanem várok néhány napot. Tehát egy csomó olyan többlet kockázatot hordoz a cseppfolyósított földgáz beszerzés, ami a vezetékes beszerzéseknél nem merül föl. Nem azt szeretném mondani, hogy az egyik beszerzés típus összességében kockázatosabb, mint a másik. Egyszerűen két különböző típusú termékről van szó, különböző kockázatokkal. És a cseppfolyósított földgázból érkező kínálatot markánsan befolyásolja az, hogy Kínában mekkora a gázigény. Az is befolyásolja, hogy Ausztráliában, ahonnan az Európai Unió nem is vásárol cseppfolyósított földgáz, milyen az export képesség. Tavaly nyáron és tavaly előtti nyáron is volt egy olyan néhány hetes időszak, amikor Ausztráliában zavar volt a cseppfolyósított földgáz exporttal. Volt, amikor sztrájkoltak, meg volt egy másik tavaly előtti évben, hogy műszaki probléma adódott. Emiatt csökkent az Ázsiába irányuló cseppfolyósított földgáz mennyiség, és ez riadalmat keltett az európai piacon, hogy emiatt kevesebb mennyiség érkezik majd az Európai Unióba is, és itt az Európai Unióban is egy jelentős áremelkedés volt tapasztalható, pedig az EU nem vásárol Ausztráliától érdemi gázmennyiséget.
Folytassuk ott, hogy Magyarország ebben a pillanatban honnan és mennyi gázt vásárol?
A magyar éves gázigény 8,5 milliárd köbméter, ennek oroszlán részét déli irányból a török áramlaton keresztül orosz beszerzésekből bonyolítja. A tavalyi évben 7,5 milliárd köbméter érkezett Magyarországra. A saját belföldi kitermelésünk az már megközelítette a 2 milliárd köbmétert. Nagyon jelentős erőfeszítések voltak az elmúlt időszakban annak érdekében, hogy ezt fokozzuk, és ezt még kiegészítették más beszerzési csatornák is. A horvát irány, ott valamekkora mennyiségű LNG is érkezik, de a legnagyobb, legmarkánsabb részt a déli irányú beszerzés jelenti. Hogyha összeadjuk a beszerzéseket, az messze meghaladja a saját igényeinket, ez is mutatja, hogy Magyarország egyre inkább gáz exportőrként is, egyfajta tranzitországként is fellép a piacon, és ez az évelei ukrán tranzit leállása óta még fokozottabban így van. Szlovákia például a kieső beszerzéseinek egy részét már déli irányból Magyarországon keresztül szerzi be, tehát ami 10 évvel ezelőtt igaz volt, hogy Magyarország gázpiaci értelemben egy zsákfalu, ahova csak megérkeznek a molekulák, ez most már nagyon jelentősen megváltozott, és mostanra Magyarország egyfajta regionális gázelosztóvá vált, aminek vannak energiabiztonsági, ellátásbiztonsági, vannak geopolitikai és gazdasági pozitív következményei is, de hogy az előző, a beszélgetés előző részéhez rá csatlakoztassuk, a 2027-es célkitűzésnek, hogyha ki kellene pucolni az orosz gázbeszerzéseket a regionális gázpiacról, nagyon súlyos következményei lennének. Magyarország a 7,5 milliárd köbméter beszerzésből 4,5 milliárd köbmétert hosszú távú gázvásárlási szerződés keretében szerzett be, ezt 2027 év végéig kellene fölmondani, a maradékot pedig már idén év végéig, ami hát egyfelől nagyon nagy kihívást jelentene mind hazánkra, mind a régió többi országára nézve, hiszen alternatív beszerzési forrásokat kellene kialakítani. Másrészt, ami talán még jelentősebb, hogy egy drasztikus áremelkedést idézne elő. Mi a század végnél úgy becsüljük, hogy a piaci árak a linearitás jó indulatú feltételezése mellett is durván kétszeresére emelkednének.
Ez de csak Magyarországon, mert jelenleg ugye 37 euró a földgáz ára. Hogyha gondolom külföldről vásárol Magyarország gázt, akkor ugyanezen az áron.
Egy picit más a helyzet. Azt, hogy pontosan milyen áron érkezik, az befolyásolja az, hogy az hosszú távú szerződés keretében vagy azonnali piacon történik. Az azonnali piac az egyszerűbb, ott egyszerűen amikor az aktuális tőzsdei árak azok érvényesülnek.
És Nyugat-Európában a hosszú távú vagy a spot piac a jellemzőbb?
Ezt nem lehet egyértelműen eldönteni, mert az is előfordul, hogy mondjuk kereskedők hosszú távú gázvásárlási szerződés keretében beszereznek gázt, és azt utána a tőzsdére viszik, és azonnali ügylet keretében eladják. Ez a cseppfolyósított földgáz esetében még jellemzőbb, de azért az látható, hogy az elmúlt években a tendencia az volt, hogy az azonnali piac jelentősége növekedett. Ezt az Európai Bizottság igyekezett szakpolitikai eszközökkel is elősegíteni. Az orosz beszerzések tekintetében az ügyletek kétharmada hosszú távú gázvásárlási szerződés keretében történik, egyharmada azonnali ügyletek keretében. Itt az arány az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott, korábban az azonnali ügyletek volumene az nagyobb, vagy aránya az nagyobb volt. Az elmúlt időszakban az azonnali ügyletek jobban visszaestek, mert azokat egyszerűen könnyebb felmondani, és ez az oka annak is, hogy az Európai Bizottság a 2025 évvégi határidőt az azonnali ügyletekhez rendeli, és a 27-es határidőt a hosszú távú beszerzésekhez. A kérdés arra vonatkozott, hogy csak Magyarországon vagy az Európai Unió egészében változnának-e az árak. Én nekem az az állításom, hogy az egész EU gázpiacán egy jelentős áremelkedés lenne tapasztalható. Itt a tagállami piacok szorosan összekapcsolódnak, hogyha a kínálat csökken, akkor a víz minden hajót megemelne.
És a prognózisuk szerint mennyi lenne az a gázár, amit ez a helyzet okozna? Mert most ugye azért az elmúlt hónapokban olyan 30 és 40 euró között mozgott a gázára.
2022-ben egy nagyságrendileg azonos mértékű kínálati sokk érte az európai gázpiacot, aminek az eredménye az lett, hogy rövid távon, néhány hónapos időhorizonton egy több mint tízszeres áremelkedés volt tapasztalható.
De az csak pár napra, pár hétre.
Ez igaz, csak hogy ezzel csak azt szeretném mondani, hogy hiába jelzem én előre empirikus modellek alapján, hogy hogyan alakulnának az átlagárak, egy kínálati sokk az olyan folyamatokat indíthat be, amiknek nagyon nehéz előrejelzni a pontos következményét. Tehát, hogy 2022-ben láttuk azokat a spekulatív folyamatokat, amik beindultak, az, hogy milyen nagy hullámokat vetett ez a sok hatás, az szerintem tanulságos a mostani esetre vonatkozóan is. Tehát rövid távon az az állítás, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy milyen mértékű lenne az áremelkedés. Hosszú távon, hogyha megnézzük a különböző rugalmassági mutatókat, akkor azt mondhatjuk, hogy az átlagos árszintek körülbelül a jelenlegi kétszeresére emelkednének. És hogy visszakanyarodjunk akkor, Magyarországra. Bocsánat,
csak akkor azt úgy számolnak, hogy olyan 70-80 euró lenne egy megawattórányi gáz ára várhatóan ezen lépés hatására?
Így van, pontosan. Pontosan erről van szó.
És ezen nem segítene az amerikai cseppfolyósított földgáz behozatala? Hogyha lenne egy olyan megállapodás az Európai Unió és az Egyesült Államok között, ami biztosítja, hogy nem kell versenyeznünk Távol-Keleten?
Hát abban az esetben, hogyha jelentős mennyiségű új amerikai cseppfolyósított földgáz beszerzés érkezne az európai piacra, az enyhíthetné ezt a hatást. Csak hogy mellette az európai piacon jó lenne, hogyha az ipar is magára találna, és mondjuk a kereslet is növekedne, csak hogy a jelenlegi árszintek mellett a kereslet az aligha tud növekedni. Tehát valóban, hogyha Én most arra adtam egy becslést, hogyha önmagában az orosz energiahordozók kiesését nézzük, akkor az empirikus szakirodalom tapasztalatok alapján hogyan befolyásolná az átlagárakat. Ezt, hogyha kiegészítjük más tényezőkkel, például azzal, hogy hogyan változnak a gáztároló feltöltési szabályok. Azzal, hogy mi van akkor, hogyha megjelenik az ukrán piac is egy az egyben az Európai Unióban, az ukrán gázpiac, az ukrán gázigény, amit ki kell elégíteni, ott nagyon-nagyon alacsonyan vannak jelenleg a tárolói kapacitások. Mi van akkor, hogyha új amerikai kapacitások jelennek meg? Ez enyhíteni a dolgot. Az előbbi kettő az súlyosbítaná. Hogyan alakul majd a gázkereslet? Magára talál az európai ipar, vagy nem? Ha nem, tovább romlik a helyzet, akkor az visszaveti a keresletet, az is enyhíti a gázárakat. Viszont ha magára talál, és ez lenne a cél, akkor a kereslet növekszik.
Akár 10-20%-kal, ugye, mert mint említette, 500 milliárdról zuhant néhány év alatt 400 milliárdra, az 20%-os csökkenés.
400 milliárd alá, igen, pontosan. Tehát csak azt szeretném ezzel mondani, hogy egy jelentős önmagában a kínálat, önmagában az a kínálati sok, amit az orosz gáz kiesése jelentene, egy nagyon jelentős árfelhajtó hatást jelentene az európai piacon, és ami ennek a következménye lenne egyik oldalról az, hogy a versenyképességünk tovább romlana, az az árkülönbség, ami ebben a pillanatban az amerikai és az európai gázárakban tapasztalható, az tovább növekedne. Másfelől azok a társadalmi problémák, energiaszegénységi problémák, amik már nagyon súlyos kihívásokat okoznak most is, ami egy társadalmi időzített bombát jelent, azok is tovább romlanának. Például azokat a támogatási programokat, amik most hatályban vannak, mind Magyarországon, mind más európai országokban, azokat vagy jelentősen módosítani kellene, vagy fel kellene számolni. Itt az elmúlt hetekben elhangzott több ízben, hogy a rezsicsökkentési program fenntarthatatlanná válna. Ilyen esetben, hogyha a megnövekedett piaci árakat kellene a magyar családoknak fizetniük, akkor a fűtési számlájuk 3,5-4-szeresre emelkedne, ami évente mondjuk 500 000 forintos többletkiadást jelentene egy átlagos magyar családra nézve.
Nagyon sokat beszélünk a közel-keleti beszerzési forrásokról, Katarról például. Mennyi gáz jöhet közel-keletről, illetve más területekről, régiókból még az Európai Unióba a következő években? Mennyire jelentős, vagy mennyire növelhető ennek jelentősen a mértéke?
Itt néhány milliárd köbméterről beszélünk. Talán elérné a 10 milliárd köbmétert néhány éves időhorizonton. Én ezeket óvatosan kezelném, és meg is mondom, hogy miért. Az energiaválság kezdete óta az Európai Unió egészen nagyon hisz abban, hogy majd katari meg egyéb közel-keleti gázforrásokkal fogja az orosz energiahordozókat helyettesíteni, és egyébként ezek az országok nyitottnak is mutatkoztak arra, hogy fokozzák a kapacitásaikat. Csak hogy akkor hajlandóak erre, hogyha az Európai Unió és az európai kereskedők hajlandóak hosszú távú gázszerződést kötni velük. Tehát, hogyha biztosítják azt, hogy a következő 15-20 évben valamekkora mennyiséget vásárolni fognak, például Katartól. És emellett mondjuk, hogyha tágabb értelemben nézzük, mondjuk az azeri gázszállításokat is ide vesszük, akkor ott infrastruktúra fejlesztésre is szükség lenne, ami szintén több évtizedes beruházást jelentene. Csak hogy a probléma, hogy az Európai Bizottság nagyon erősen ellentart annak, hogy a kereskedők hosszú távú szerződéseket köthessenek, és az infrastruktúra fejlesztésbe sem hajlandó beszállni. És Katar, Azerbajdzsán és más potenciálisan szóba kerülő országok az elmúlt két évben több ízben jelezték, hogy ők nem fogják érdemben fokozni a kitermelési kapacitásaikat abban az esetben, nem fognak beruházásokat végrehajtani abban az esetben, hogyha az Európai Bizottság egyfelől azt kommunikálja, hogy adjatok több gázt, de másfelől azt is kommunikálja, hogy arra csak néhány évig lesz szükség, mert utána a klímavédelmi intézkedések következményeképpen már annyira alacsony lesz a kereslet, hogy már nem is lesz szükség többé katari vagy azeri gázra.
Ugye Magyarországról kanyarodtunk egészen Katarig. Említette még Magyarországgal kapcsolatban, hogy több gázt veszünk, mint amennyit felhasználunk, ugye olyan 8-8,5 milliárd a magyar felhasználás. A maradék 2-3 milliárddal, ami bejön, de nem mi használjuk fel, mi történik? Ez csak tranzit, vagy kereskedünk is ezzel a gázzal?
Hát a tranzit egyfajta kereskedés, tehát ez egyébként több mint 10 milliárd köbméterről beszélünk, tehát a többlet a 8,5 milliárd köbméterhez képest az meghaladja a 2 milliárd köbmétert. itt több minden történhet a gázzal. Van egyrészt egy olyan része a gázpiacnak, ami Magyarországra bértárolásra kerül. Éppen az elmúlt napokban érkezett a hír, hogy Szerbia új megállapodást kötött Oroszországgal. A szerbekkel nagyon szoros az energetikai együttműködése Magyarországnak, és ennek az energetikai együttműködésnek egy része az, hogy a szerbek Magyarországon bértárolást végeznek. Nyáron itt töltik föl a tárolók egy részét, és utána azt fogyasztják el. Ez annak köszönhető, hogy Magyarország a saját fogyasztásához mérten az Európai Unió egyik legnagyobb gáztároló kapacitásával rendelkezik. Ez egy lehetőség. Egy másik lehetőség, hogy tranzit országként, tisztán tranzit országként veszünk részt.
Vagyis a vezetéken keresztül megy a gáz, van, és mi ezért pénzt kapunk.
Így van, az elmúlt hetekben, vagy talán már egy hónapja is annak, hogy érkezett a hír, hogy a Fekete-tengeri új beruházás kapcsán megkötötték az első nagy szerződést.
Ez a Neptun Deep, így van. Romániai gázmező, ahol 100 milliárd köbméternyi gáz van potenciálisan.
Azt meghaladó mennyiség, így van, több mint 100 milliárd köbméter, és az első szerződést megkötötte egy német és egy román vállalat, és hogyha, és hát úgy néz ki, hogyha ez a beruházás ténylegesen megvalósul, elindulhatnak a gázszállítások, és a szerződés keretében Romániából Németországba megy gáz, akkor az is Magyarországon keresztül fog menni. És valóban van egy olyan lehetőség is, hogy a magyar kereskedők megvásárolnak külföldről gázt, és ezt a gázt utána tovább értékesítik más országok kereskedőinek.
Ez orosz gáz, amit mi továbbadunk?
Részben igen, részben nem. Azt szoktuk mondani, hogy a gázmolekulákat nem lehet felcímkézni, tehát nem tudjuk megítélni azt, hogy egy-egy molekula most orosz gáznak minősül.
Vagy éppen a Magyarországon kitermett 2 milliárd.
Így van, ugye a szankciók kapcsán ez rendre felismerül ez a probléma, és eddig nagyon sokat beszélgettünk a gázról, de mondjuk, hogyha az olajat is az asztalra tesszük, ott ez nagyon világosan látható volt. Az Európai Bizottság azt kommunikálja, hogy az EU-orosz beszerzései 20%-ot meghaladó szintről most már csak 3%-ra mérséklődtek. Ez igaz papíron. Csak hogy ezzel párhuzamosan azt láthattuk, hogy India, Törökország az orosz gáz legnagyobb, orosz olajbocsánat legnagyobb vásárlójává, és az Európai Unió egyik legnagyobb üzemanyag beszállítójává vált, tehát hogy közvetítőkön keresztül, új értékláncokon keresztül, átcímkézve, ugyanúgy megjelenik az orosz eredetű. Nem lehet pontosan megmondani, mert az értéklánc több szintjére sincs rálátása az Európai Uniónak és úgy általánosságban a nyugati világnak. Hát azt láthatjuk, hogy ezeket a szállítmányokat Oroszországból mondjuk Indiába olyan szereplők szállítják, akikről nagyon keveset tudunk, ezt árnyékflottának is szoktuk hívni időnként. Ezeket a hajókat olyan szereplők biztosítják, különböző szolgáltatásokat olyanok nyújtanak, akik nem nyugati, nem európai vállalatok, hiszen a G7 országok olajárplafont vetettek ki az orosz nyersolajra, ennek a jelenlegi szintje 60 dollár, de utoljára 2024 januárjában volt néhány olyan nap, amikor az orosz kuráz típusú nyersolaj értékesítésére ára 60 dollár alá csökkent, egyébként végig a fölött van, ez is jól mutatja, hogy már nem az európai szereplők kapcsolódnak be ebbe a kereskedési, ezekbe a kereskedési ügyletekbe. Az, hogy Indiában pontosan melyik finomítóban mi történik az orosz nyersolajjal, azt nem tudjuk megmondani. Még azt sem tudjuk feltérképezni, hogy az elmúlt években feltörekvő indiai új olajvállalatok, azok milyen tulajdonosi háttérrel működnek. Erről sok tényfeltáró cikk volt, de az őszinte válasz az, hogy nem tudjuk, és akkor utána valahogyan eljut az Európai Unióba, és fogalmunk
de
sincs.
De nagyjából mennyi? Hát az mérhető, nem? Hogy indiai tankerből mennyit fejtenek le a kikötőben?
Hát, hogyha az indiai meg
nagyjából
a török
hozzá,
az indiai meg a török szállításokat is ide vesszük, akkor én azt tippelném, hogy a 20% fölötti korábbi kitettség, az továbbra is 20% fölött van.
Kicsit visszakanyarodva nagyon röviden a romániai gázmezőhöz, ott ugye a hírek szerint legalábbis akkor, amikor majd csúcsára jár ez a mező, akkor olyan 8 milliárd köbméternyit termelnek ki, ebből mennyi juthat Magyarország számára, mert erről a külügyminiszter is beszélt még évekkel ezelőtt, hogy erről tárgyaltak Bukarestben, sőt, többször is tárgyaltak.
Hát én nem vállalkoznék arra, hogy előre megmondom, hogy pontosan hány százmillió köbméter, vagy hány milliárd köbméter köt majd ki ténylegesen Magyarországon. De én azt remélem, hogy ennek egy oroszlán része vagy Magyarországon köt ki, vagy Magyarországon keresztül jut el az európai piacra. Bizonyos szempontból ennek nincs olyan nagy jelentősége, hiszen Magyarország központi, regionális gázelosztó központi szerepét ez az új beruházás is erősítheti. Egyáltalán nem véletlen, hogy Magyarország mindig is amellett állt, hogy ezt a beruházást is meg kell valósítani. Elvégezte azokat a határkeresztező beruházásokat, azokat az interkonnektor beruházásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a Fekete-tenger Neptune Deep-ben kitermelt gáz az Európai Unióba juthasson hazánkon keresztül.
Visszatérve, visszaugorva Magyarországra, illetve a kőolajra, mennyivel olcsóbb az orosz olaj, illetve miért okozna problémát Magyarországon, hogyha nem orosz olajat finomítanánk, és nem orosz olaj kerülne a magyar finomítóba, illetve hát a MOL-nak a regionális finomítóiba?
Én úgy gondolom, hogy ez egyre kevésbé árkérdés az orosz és nyugati olaj közötti különbség tekintetében. Hogyha megnézzük, hogy az Urals típusú orosz nyersolaj és a Brent típusú nyugati nyersolaj hordonkénti ára közötti különbség hogyan alakult, akkor azt tapasztalhatjuk, ez a 2022-es háború kirobbanását követő időszakban, illetve az azt megelőző hónapokban fölment egészen 30 dollárig a különbség a kettő között, és most arra 5 dollár alá csökkent. Tehát folyamatosan zárul az olló, az orosz nyersolaj hordonkénti ára egyre közelíti a nyugati típusút, ami részben annak a következménye, hogy Oroszország a vártnál hatékonyabban képes volt új piacokat találni a nyers olajának. Ami Magyarország szempontjából problémát okozna, az egyrészt egy ellátási műszaki kihívás, mégpedig az, hogy egyáltalán nem garantálható, hogy az Adria vezetéken keresztül a pozsonyi és a százhalombattai finomító ellátásához szükséges mennyiséget be lehetne szerezni. Erről van egy vita, a horvát fél egy ideje azzal érvel, hogy ezt meg lehetne csinálni, de erre korábban még nem volt példa, tehát nagyon kockázatos lenne. Arról nem is beszélve, hogy azt szokták mondani, hogy egy vezeték nem vezeték, tehát ezzel a függőségünk, a kitettségünk növekedne, és az elmúlt időszakban azt láthattuk, hogy Horvátország az egyre növekvő piaci erejével kíméletlenül él, és időről időre egyre jobban növeli a tranzitdíjakat, nem hajlandó hosszabb távú megállapodást kötni, mert hogyha nem köt hosszabb távú megállapodást, akkor magasabb frekvencián, időben közeli, egyre közelebbi időpontokba képes növelni az árat. Ez lenne az egyik fő probléma forrás. A másik fő probléma forrás pedig az lenne, hogy mind a kettő finomítónak megvan az a bekeverési aránya, ami mellett optimálisan működtethető. És egyrészt adódna egy beszerzési kihívás, hogy föl lehet-e hozni az Adria vezetéken keresztül olyan összetételű olajat, egyáltalán be lehetne szerezni és föl lehetne hozni, ami mellett optimálisan működtethető a két finomító. Ez egy nagyon erős kérdés, és hogyha nem, akkor milyen mértékben csökkenne az üzemanyag előállítása a két finomítónak. Minden esetre szerintem az túlzás nélkül elmondható, hogy egy ilyen lépés nagyon jelentős üzemanyagáremelkedést válthatna ki, és ami talán még problémásabb, hogy az ellátás biztonsági kockázatokat is jelentősen megnövelni.
Viszont át lehetne állítani a finomítókat Brent típusúra és más bekeverési arányra?
Igen, viszont ez idő és költség igényes. Hát az látható, hogy a 2009-es orosz-ukrán gázvita óta a MOL elkezdett dolgozni azon, hogy csökkentse az orosz bekeverési arányt. Korábban csak nem egészében orosz nyersolajat használta a finomítóiban. Most már ez lecsökkent 70%-ra, tehát különböző becslések vannak arra vonatkozóan, hogy mekkora további költséget jelentene, és hány évbe kerülne, hogy hogy ez az arány, ez akár nullára legyen csökkenthető, és megint visszakanyarodunk ahhoz a kérdéskörhöz, amiről az előző blogban már volt szó, hogy most itt mi is sokat beszélgetünk arról, hogy lehetséges-e nullára csökkenteni az Európai Unió és Magyarország orosz energiabeszerzéseit, de a fő kérdés az, hogy észszerű-e vagy sem. És a lehetségesre az a válasz szinte valamennyi energiahordozó tekintetében, hogyha sok évünk van rá, nagyon sok pénzt hajlandóak vagyunk elégetni, és vállaljuk az áremelkedésből fakadó következményeket, akkor talán igen, talán nem. Viszont arra, hogy észszerű-e vagy sem, az az egyértelmű válasz, hogy nem, nem észszerű.
És nem alakítható úgy át a bekeverési arány, és nem folytatható úgy a termelés, hogy a Brent típusú üzemanyaggal is megérje a finomítás, és ne legyen jelentősen drágább az üzemanyag, mert ugye, hogyha drágább a Magyarországon előállított, finomított üzemanyag, akkor azt nem tudják majd eladni, mert hogy mondjuk Ausztriában akkor sokkal olcsóbb lesz.
Ez is egy picit árnyaltabban működik, ugyanis itt regionális piacokról van szó, és az igények azok eléggé, hogy mondjam, rögzítettek. Tehát egy ilyen szankció, vagy az orosz energiáról való leválás, az, hogy teljesen áttér a MOL Brent típusú, vagy nyugati típusú nyersolajra, az azt eredményezni, hogy akkor az a pozsonyi finomítónak is módosulna a kihozatala, és ez az egész régió üzemanyag piacán alakítana. A kérdés első körben nem az, hogy hogyan adná el a MOL a szászhalombattai vagy a pozsonyi finomítóban előállított üzemanyag mennyiséget, hanem hogy lenne elegendő üzemanyag ahhoz, hogy a regionális olajigényeket el lehessen látni. Az, hogy hosszabb időtávon 5-10 éves időhorizonton mit okozna ez, azt nagyon nehéz megmondani, de szerintem egy rosszabb helyzetet teremtene a régió energiapiacán, hiszen Magyarország a jelenlegi két irányú beszerzést egy irányú beszerzésre cserélné, a jelenlegi két típusú olaj bekeverését egy típusú olajra cserélné, és úgy általánosságban a kínálat az szűkülne, csökkenne. És még egyszer, itt nem csak Magyarországról van szó, tehát hogyha az Európai Unió vagy az Európai Bizottság komolyan veszi azt a célkitűzését, hogy az orosz olajat kigyomlálja, akkor nem csak azt a 3%-ot fogja érinteni az intézkedéseivel, ami mentességet kapott a korábbi embargó alól, ami vezetékes beszerzés jelent, hanem azt a maradék 15-20%-ot is, ami közvetítőkön keresztül jut jelenleg az európai piacra.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Hortai Olivér, a Századék Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Amennyiben tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, ahol a korábbi arénákat is megnézhetik. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.